Are you thinking of dishes?
Szeretettel köszöntök mindenkit, ez most a mikrofonról is egyben. Lehet hallani? Mindenhol? Elérkeztünk ahhoz az ünnepélyes alkalomhoz, hogy a vallásközi beszélgetés sorozat első sorozata, a negyedik, az az utolsó alkalmához érkezett. És ez különösen öröm nekünk, hogy ilyen nagyon kiemelkedő vendégeink vannak ma, mint Szolongi Szabolcs, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, valamint Sivasi Varán Aszlámi Maharács, aki a Magyarországi Katolikus... Magyarországi Krisztán Tudatok Hívők Közösségének vezető lelkésze, de természetesen be fogom őket egy kicsit részletesebben is mutatni. El kell, hogy mondjam, hogy amikor elkezdtük ezt a beszélgetés sorozatot, akkor kicsit izgultunk mindannyian, hogy hogyan fog ez történni, hogy sikeres lesz, nem lesz sikeres, működni fog a módszerünk, vagy nem fog működni. És azt hiszem, örömmel jelenthetem, hogy működik a módszerünk, bár talán a hang nem a legtökéletesebb, de reméljük, ki fog alakulni majd, amikor befejezem a beszédet. Ezzel a beszélgetés sorozattal több célunk is van. Lehet, hogy kézbe veszem ezt a mikrofont, és akkor fogom tartani fogom hátul, jó? Tehát ezzel a beszélgetés... Jó. Beszélgetés sorozattal több célunk is van. Egyrészt főiskolánk tanít különböző világvallásokat, és ez egy nagyon jó szakmai továbbmeneteli vagy továbbképzési lehetőség számunkra, mind oktatók számára, mind diákok számára, hogy meghallgatjuk különböző vallások álláspontját ugyanazokról a témákról. Ugyanakkor itt ez egy párbeszéd, tehát nem vita, és nem arról szól, hogy meg a... Melyik szónál történt ez? Ez egy nagyon érdekes kísérlet.
A vita.
Vitánál? Ez most már teljesen világos, hogy a vitát nem szereti ez a közeg, és nem is erre készülünk, hanem arra, hogy egymás teológiáját összehasonlítsuk, és megállapítsuk a hasonló és különböző pontokat. És itt nem az a lényeg, hogy ki kit győz le, kinek van igaza, hanem hogy egy tiszteletteljes, kedves légkörben beszélgessünk Istenről, hiszen ez a harmadik, talán legfontosabb célunk, hogy Istenről való beszéd, az ő dicsőítése, az a mi vallásgyakorlatunknak a legfontosabb eleme, és azt hiszem ezzel itt most közösen fogunk Istent imádni, mert azt gondoljuk, hogy egy Isten van, és a hozzávezető utak bár különbözőek lehetnek, de ő mégis egy. És a utolsó sorban, de nem utolsó sorban, nem tudom, hogy mondjam másként, ez a beszélgetés sorozat arra is hasznos, vagy arra is szolgál, hogy megismerjük egymás vallását, és ezáltal a toleranciát, az egymás vallásáról való tudás által a toleranciát, a vallás békét segítsük elő, hiszen boldogság nincsen béke nélkül. Ez az alapja. Talán még egy kicsit arról beszélnék, hogy az elmúlt három alkalommal megbeszéltük azt, hogy Isten milyen kapcsolatban van az emberekkel és az anyagi világgal. Megbeszéltük azt, hogy a lélek... nek milyen tulajdonsága és kapcsolata van az emberekkel, és aztán az anyagi világ teremtéséről is beszéltünk. Mai alkalommal pedig az emberi létezés céljáról fogunk szót ejteni. Mindenek előtt szeretném bemutatni akkor részletesebben előadóinkat. Kedves vendégünk Szuromi Szabolcs Hanzel, római katolikus pap, szerzetes, kánonjogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, egyetemi tanár. Magyar Kánonjogi Társaság elnöke. Kutatási területe a középkori kánonjog történet, az egyházi büntetőjog, az állami egyházjog és az alkotmányjog. Folyamatosan kutatja az Európa és az Amerikai Egyesült Államok legjelentősebb 11.-13. századi kánonjogi kódex állománnyal rendelkező könyvtárait. Tudományos tevékenysége kutatási területein nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő. Számos nyelven több mint 510 tanulmánya jelent meg tudományos folyóiratban és periodikákban. Üdvözlőjük! Sivarama Swami Maharaj, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége egyház vezető lelkésze. Bár Budapesten született, de 1956-ban szüleivel Kanadába emigráltak, így iskoláit ott végezte el. 1973-ban a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete, ISKCON, alapító lelki tanítomesterének, Észi Bhaktivedanta Swami Prabhupádnak tanítványa lett, majd 1979-ben a lemondott szerzetesi rendbe lépett. Jelenleg az ISKCON Nemzetközi Irányító Testületének a tagja. Magyarországon és a világ számos országában több mint 600 tanítványa él. A Gaudiya Vaishnavizmus egyik nemzetközileg elismert tudósa, akinek több könyve jelent meg a Vaishnava teológia különböző témáiról, magyar és angol nyelven. Tehát a módszerről egy kicsit. Mai témánk az emberi létezés célja, amelyet szokásunkhoz híven két körben fogunk megvitatni. Az első körben megbeszéljük az emberi élet különlegessége, értelme és célja, a második körben pedig az ember, mint közösségi lény, társadalmi kötelességei témakörét. Persze a két téma szorosan összefügg egymással, és nem választható egy élesen, úgyhogy valószínű, hogy egyik körben is szól ezt a másik körről, és a másik körben is az egyik kör témájról, amiben nem lesz semmi meglepő számunkra. A menet pedig a következő lesz, hogy először előadóink, amennyiben úgy gondolják, akkor röviden is köszöntik a közönséget.
Köszöntök mindenkit!
Majd utána először keresztény, katolikus fél elmondja 5 percben az első témakörre az álláspontját, a katolikus teológia álláspontját. Majd utána a Vaishnava fél mondja el 5 percben az álláspontját, ez az első kör. Utána a újból visszakapja a szót a katolikus keresztény fél, aki reagál a Vaishnava álláspontra, hogy mik a hasonlóságok és különbségek. Utána a Vaishnava fél reagál, hogy mik a hasonlóságok és különbségek. Majd egy szabad beszélgetés következik, amiben egymásra reagálnak. Egymás mondandóját vesézik ki, és hogyha van idő, akkor a közönségnek is lesz ideje kérdezni röviden. És majd a második témával ugyanezt a metódust fogjuk végigvinni, és aztán befejezzük remélhetőleg teljes egyetértésben. Legalábbis abban való egyetértésben, hogy nagyon jó volt ez a mai este. Köszönöm, és akkor kérném, van nekünk egy óránk, mutassa meg, legyen kedves az óratartó. Nagyon fontos a kiegyensúlyozottság, hogy mindenkinek egyenlő lehetősége legyen a megszólalásra, és ezért mérjük az időt. És most kérem Szabolcs Hanzel, rektor urat, hogy beszéljen nekünk az emberi élet kötelesség, különlegességéről, értelméről és céljáról.
Köszönöm szépen, hogy én beszélhetek először, és ugye ez egy nagyon széles téma, úgyhogy megpróbálok elég gyors lenni. A katolikus tanítás a elsődlegesen az ószövetségi teremtés könyvéből indul ki, nevezetesen abból a mondatból, hogy az embert az Isten azért helyezte az Édenbe, hogy azt őrizze és művelje. Ez azt jelenti, hogy az embernek bizonyosan van egy evilági célja is, nevezetesen, ami kötődik a környezetéhez, és ha már említésre került a második témákra is visszautalást lesz, ebből az is következik, hogy a környezete az nem pusztán csak növényekből vagy más élőlényekből áll, hiszen a Teremtés könyve ott szerepel, hogy nem volt olyan a teremtett dolgok között, akinek a szemébe tudott volna nézni, hogyha pontosan fordítom az eredeti héber szöveget, tehát hogy egyenrangú lenne vele, és így történik meg ugye a társnak a megteremtése, és ez mutatja, hogy az emberi élet evilági kibontakoztatásához bizonyos, hogy egy társas életforma szükséges. Ez azonban nem pusztán a teljes emberi cél, hiszen ha csak ennyi lenne a cél, akkor nyugodtan párba állíthatnánk az egyéb élőlényeknek a létezésével, hiszen egyre többet tudunk mind a növényekről, mind az állatokról, bár nagyon szeretjük az állatokat emberi tulajdonságokkal felruházni, hogyha hasonló külső jelenséget látunk, ez nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, tehát hogyha egy fél majom, az maki egyébként, elkezd sírni, az nem biztos, hogy ugyanazt jelenti, hogy a szomorúságot fejezi ki. Egyébként hagyományosan azt mondják, hogy a humor az egy tipikus emberi tulajdonság, ezt nem lehet megtalálni az élővilágban. És ami túlmutat az emberi élet evilági tevékenységén, tehát hogy őrizze és művelje, az pedig az Istenre való nyitottság. Tehát ez az, amire visszautalnék akkor a korábbi témákra, hogy az embernek a test és élek egységéből fakadóan nyitott arra a személyes Istenre, a keresztény tanítás szerint, aki a szeretetből megteremti a világot. Tehát olyan tökéletes, annyira tökéletes szeretet, hogy a tökéletes szeretetnek megvan az a tulajdonság, hogy nem tud egyedül lenni. Ezért mondja a katolikus tanítás az, hogy Szent Háromságban létezik az Isten, és ebből következik mind a teremtés, és annak a csúcspontja az ember teremtése, amelyet az ember úgy tud viszonozni, hogy viszont szereti az Istent. Ez a viszont szeretet mutatkozik meg a fele barát, a másik ember felé megnyilvánuló szeretetben, és erre alapítja tulajdonképpen a katolikus tanítása másik embernek, bármilyen embernek az elismerését, tehát a teremtésből fogadó egyenlő méltóságát. Valójában ez az, ami, hogyha mondjuk, hogy én jogász vagyok, tehát nem egy szociológiai, jogi alapelvből indul ki a vallási meggyőződésünk, hanem hogy mindegyikünk ugyanabból a szeretetből fakadóan jött létre, és ezt a szeretetet az embertársunk keresztül fordítjuk vissza, vagy adjuk vissza annak, akitől kaptuk. És ennek az életnek a beteljesedése az, hogyha ezt a szeretetet a legutolsó pillanatig is úgy mondjuk, hogy rámondjuk az igent az Istennek a szeretetére, akkor az üdvösségre, tehát az örök boldogságra jut az ember, azt hiszem lejárt az 5 percet.
Köszönjük szépen!
a hasonló a Pétkus Szentírásnak a meghatározása, hogy milyen fontos, és mi a fontossága és a célja emberi formának. És Puránában van ugye magyarázva, hogy 8.400.000 másféle faj van, 400.000 emberi, de ezek úgy mondjuk egy hasonló kategória, hogy mondhatjuk, hogy emberi forma. És ami közös nekik, az pont az, ami külön mindegyik más, a növény, az állat, stb., hogy embereknek van egy fejlett kapacitás önmagukat megérteni az önmegvalósulásra. Vagyis kutatni utána a abszolút igazság után, válaszolni, hát először kérdezni olyan kérdéseket, hogy ki vagyok, miért vagyok itt a világban, hogy jöttem ide, és aztán persze a mai világban emberek kutatják mindenféle empirikus választ erre, de hát ez nem, ebbe emberek nem találnak választ, csak jobban vesznek el, ami bizonyítja embereknek a pszichológiai, egészségi és másféle helyzetén. De igazából önmagát megtalálni azt jelenti, hogy fordulni Szentírások felé, Isten szavához, ahol akkor igazából megértjük egy mondjuk három beosztott feladatot. Egyik, hogy próbáljuk megérteni, hát igazából mit jelent, hogy mi ember vagyunk, mi az, ami ember, hogy mi egy szempontból hasonló vagyunk Istenhez, de ugyanakkor külön vagyunk Istentől. Hasonló vagyunk abból a szempontból, hogy mi lélek vagyunk, de külön vagyunk abból, hogy mi csak egy kis cikra vagyunk, és Isten mindent végtelenül hatalmas. Nem is tűz, mint a nap. És mi a szambanda? Szambanda az jelenti, hogy mi a kapcsolat a kettő között. Mert egy dolog, hogy két személy megismer egymást, két ember megismer egymást, de végre az a ismerés az akkor érik, amikor tudjuk, hogy hát igen, mi az én kapcsolatom. És még nem is ember. Létezik ez a föld, az padló, de van nekünk egy kapcsolat vele, ülünk rajta. És az a kapcsolat, így szolgálatot teszünk el. Szóval a mi alapvető azonosságunk az, hogy mi Istennek a szolgája vagyunk. Aztán, hogyha szolga vagyunk, az egy jó dolog, és akkor jön a második feladat, ami úgy van hívva, hogy a videja, hogy akkor hogy tudom visszaépíteni ezt a szolgálati hangulatot, mert nem ebbe a hangulatba találja magát az ember, hát amikor csak bejövünk a világba, és ahogy látjuk a mai szekuláris világban, inkább akkor szolgál vagyunk annyiféle más dolognak, és Isten csak szombatra, vasárnapra, vagy egyik napra sem van neki hely. Hanem akkor mit jelent Isten szolgálni? Hogy tudjuk szolgálni? Mi az a folyamat, amikor felébresztjük nem csak a szolgálat kötelességből, de ez a szolgálat, ami igazából képviseli az eredeti szeretetét, Istennek a szeretet, és tükrözi. És végre ez a harmadik aspektus, ez a prayojan, szóval a cél megismerni, hogy mi Isten szolgái vagyunk, ismerni, hogy ki az a mesterünk, mert aztán ő is egy személy, mint ahogy mi is vagyunk személyek, de ő a legfelsőbb személy, nem kis személy, mint mi. És aztán, hogy felébreszteni azt a szeretet, ami a szívünkben van, de ami nagyon be van fedve, és az a szeretet, ami torzított van, annyiféle más anyagi ragaszkodás felé. És Szóval ez az embereknek a fő dolga, és akkor ezért vagyunk mi is itt a Földön, és 5 percnek vége van.
Nagyon példásan adnak elő.
I'm merciful.
Akkor szeretném Szabolcsot kérdezni, hogy milyen hasonlóságokat és különbözőségeket vélt felfedezni.
Szerintem a egysőt, ugye?
Igen.
Szerintem hallgatóság is észrevette a legfontosabb hasonlóságot, sőt, véleményem szerint a második 5 perc is az kiegészítette több szempontból azt, amit az első 5 percben hallhattak. Mert ez a, ugyan nem hangzott el az a szó, hogy alázat, de valójában, amiről előbb hallottunk, az ez, ami ugye eltűnőben van a szekuláris világból, hogy az ember tudatosítja saját magában, hogy nem ő az egész világnak a célja, és az saját magának az önmegvalósítása az egy limitált, egy határig működik, és ha az nem valaminek, pontosabban ebben az esetben valakinek, nevezetesen a tökéletes Istennek a szolgálatában áll, akkor előbb vagy utóbb nem fogja az értelmét megtalálni az életének. Tehát én szerintem ez a vonal teljesen hasonló a két értelmezésben. Ugye nagy különbséget az eddigiekben elmondottak, majd én nem vettem észre, mondjuk én bemondtam a Szent Háromságot, hogy ez nyilván nem hangzott el, de ugye nem az Istennek a szerepéről beszélünk, hanem kifejezetten az embernek a céljáról, és én úgy vettem ki ebből az 5 percből, hogy magának az embernek a céljában a két vallási irányzat az lényegében egyetért. Tehát nem az egyvilágnak, nem az egyvilág az elsődleges célja az embernek, hanem az egyvilágban megtalálni a valós célt, és ez a valós cél a személyes Isten. És ez csak is úgy lehetséges, hogyha képes az ember arra, hogy lemondjon önmagáról. Tehát ugye néztem ilyen kérdéseket, amiket eljutottak hozzám, hogy volt benne egy ilyen megjegyzés, hogy nagyon sok fásult ember van és szomorúságot láttak az emberek. Aztán tulajdonképpen erről van szó, hogy az embernek a lelki összetettségéből fakadó, amikor fölteszi a kérdéseket, amiről hallhattunk, és ha csak tisztán evilági célokat próbál megvalósítani, akkor sose lesz elégedett saját magával. Csak akkor lehet elégedett, hogyha egy teljes nyugalom fogja el, ugye ezt Szent Ágoston úgy mondja, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. És ez a mondat szerintem ugyanígy elhangozhatott volna a teológia keretében, majd ki fog javítani, vagy ki fogsz javítani, hogyha ez... Csak ahogy a rosszul mondtam, hogy úgyhogy én nekem a meggyőződésem, hogy az, hogy mi, tehát a katolikus vallás úgy nevezi azt az embert, aki legalább az utolsó pillanatig elérkezett abba az állapotba, hogy elismerje, hogy az ő életének nem pusztán egy világi célja volt, hanem a tökéletességnek az elérése, és ezt mi szentnek nevezzük, ez az egész életprogram. Valaki az utolsó pillanatban jut el idáig, valaki sokkal hamarabb, de az egész élet ennek a felismerésére irányul. amit Parton Bütyön ismétlem, tehát az 5 percre reagálva azt tudom mondani, hogy eddig csak olyan hangzott el, amit én el tudok fogadni.
Én is, lehet, hogy két pont nézzük meg, hogy van annyi idő. Nekem a rektorunak a legelső 5 percében az a szép kifejezés, hogy a tökéletes szeretete Istennek csak akkor teljes és elégedett, amikor kiterjeszti magát. És ez is nagyon, ez is ugyanúgy van kifejezve a tégikus irodalomban. És azért terminológia, elfelejtettem, ebben kellett volna bevezetni, hogy a vendégeknek, de egymás között is sokszor használunk szavakat, ami terminológia más jelent, szavak más jelentenek egymásnak, de próbálunk úgyhogy megértelmezni a dolgokat. De a védák is kifejezik, ugye, hogy ez ékabahuszám, hogy az egy, ő akart sok lenni, mert a viszony, kapcsolat, az, vagy az a szeretet, az úgy érik, és úgy lesz érett, amikor vannak kapcsolat, kettő, vagy végebahú, vagy végtelen sok. Szóval nekünk van kapacitás, hogy mi hány más emberrel tudunk szeretett kapcsolatban maradni. A mai világban úgy néz, hogy az csökken, és csökken, és csökken. Még magunkkal se tudunk szeretetbe élni, másokkal. De Istennek meg azért, mert ő korlátlan, ő neki meg végtelenül sok kapacitása van erre a dologra. És akkor neki végtelenül sok igénye van, hogy amennyi élőlény létezik ezen a bolygón, amennyi másik az univerzumban, a teremtésben, ő igényel szeretett lelő kapcsolatot velük, és ahogy mi külön élőlények vagyunk, ő tud mindenkivel másképp külön viszonyulni tökéletesen, úgy, hogy minket teljesen boldoggá tesz, és ő neki a örök öröme, a öröm az jön a békéből, és a konsekvenciája a szeretetnek az, hogy boldog, öröm. Vagyis ugye szanszkritúrban a szó ananda, ami azt mondjuk, hogy gyönyörű, ez egy kifejezés. Szóval ez a koncepció, hogy Isten akkor kiterjeszti magát, ugye kereszténységben van szerint háromság. Nekünk valahogy a számokat mindig, vagy legalább csoportokra mindig be lehet rakni, de hasonló, még hogyha más a terminológia. Itt, amit én fogok rákérdezni, az most a korábbi kifejezés, hogy a személyes Isten, hogy mit jelent a kereszténységnek, hogy Isten személy. Szóval amikor ugye itt pont itt a teremben most nincs, de amikor mi Istenről beszélünk, akkor mi beszélünk egy személyről, akinek van egy formája, egy transzendentális formája, akinek vannak vágyai, egyik, hogy tudjon szeretetteljes viszonyban lenni végtelenül sok élőlényekkel, akinek vannak kettő, és aki, hát hogyha vizsgáljuk magunkat, amit mit szeretünk, ő szeret, csak ő korlátlanul szereti, és ő képes teljesíteni a vágyait. Nekünk nagyon nehéz még teljesíteni itt is a vágyainkat a világban. És lehetetlen, amikor akarjuk őtől függetlenül. Szóval lehet, hogy ez itt annyit együtt látunk, hogy de ebben szeretnék rákérdezni rektorunak, hogy milyen elképzelés a személyes Isten. Személyes Isten jelenti hogy Istennek van formája.
Válaszolok?
Természetesen. Nekem a
próbáltam.
Ha gyorsan válaszoljuk a legutolsó kérdés, és akkor kifejtem. Ugye erről mindenféle elképzelés volt, hogy milyen formája lehet, és vannak egy eléggé furcsa, egyébként a katolicizmus által elítélt vonulata, amikor ugye megpróbálták meghatározni, hogy ott az Isten formája, ott bizonyára gömb alak, mert az a legtökéletesebb forma, ez ugye origenizmusnak hívják, a szegény Origenész ezt nem mondta. A személyes Isten az azt a, ha már a terminológia szó elhangzott, azt próbálja kifejezni, hogy Isten az nem egy elvont fogalom, hanem egy olyan személy, akihez tudunk úgy viszonyulni, mint egy akár egy másik emberi személyhez, csak annyi, csak ez a hasonlat azért nem teljesen jó, mert hogy Isten tökéletes, nem pedig az emberi kategóriák szerint keretek közé szorított. Tehát a személyes Isten fogalom a kereszténység, illetve a katolikus vallásban, de ebben a keresztény közösségek mindre egyetértenek, hogy ez nem egy valamilyen elvont fogalom, hanem valaki, akivel lehetséges a párbeszéd, akivel kapcsolatban lehet lépni, akit viszont lehet szeretni, ahogy az első percben mondtam, és ez jelenti a személyességet. Tehát érvényesül benne mindaz a személyesség, amit az egy világban a másik emberben is látok, mint személyességet, de annyival több, hogy ez egy tökéletes személy. Az, hogy külső megjelenés, az ugye Istenre azt mondjuk, hogy Apinai Szent Tamás felsorolja az egyes létformákat a növényektől, az állatokon keresztül, az ember, akinek ugye van teste és lelke, az angyalok azok tiszta szellemek. Az angyalok azok tiszta szellemek, és az Istenre már ezt nem is ezt mondja, mert hogy mivel hogy az angyaloknál is tökéletesebb, tehát még az a korlát sincs sem meg nála, mint az angyaloknál, tehát nem lehet leírni emberi fogalmakkal azt, hogy esetleg valamilyen formában lenne. Hát ugye hogyan szokták ábrázolni, ez ugye mutatja, hogy csak szimbólumokkal szoktuk ábrázolni. Tehát amikor galamb képében megjelenik, megnyílik az ég, és galamb képében leszáll Jézus Krisztusra a Szentlélek, és az égből szózat hallatszik. Ugye ez egy nagyon szép kép arra nézve, hogy az Istennek a teljességét valamiképpen leírja, de ezek is mind szimbólumok. Nem tudja az emberi fogalomvilág egy formában tenni.
Igen, amikor ez a terminológia kép, vagy amikor így is terminológiáról beszélünk, és mondjuk, hogy Istennek van forma, hát akkor nem olyan forma, mint a mi formánk, van a mi formánk tökéletes, és igazából vannak a szellemi formák, mondjuk a magasabb angyali szellemek forma, mi nem hívjuk angyaloknak, de hasonló elképzelés, vagy valóság, és hogy Istennek is van, azért használjuk ezt a szót, transzendentális forma, de pont azért, mert Isten teljes, és tökéletes, akkor hogy lehet, hogy benne nincs valami? Hogy nincs neki forma. Szóval minden, ami mi látunk, annak van valamilyenféle formája, vagy finom, vagy durma, vagy szuprafinom, de az, hogy Istenben nem lenne valami, hogy a minősége az milyen, az egy más dolog, és a szubstancia az milyen, de nem jelent az egyféle hiányt.
Ebben szerintem most megint egyet fogunk érteni, mert erre van egy nagyon jó válasza Aquinai Szent Tamásnak, hogy minden olyan tulajdonságot, ami pozitív tulajdonság, azt véghetetlenül tökéletesen kell állítanunk az Istenről, és minden olyan hiányt, amit az emberben megtapasztalunk, az pedig nem mondjuk az Istenről, mert ugye Istenben nem lehet hiány. Tehát tulajdonképpen ugye a latinul szokták mondani, hogy van a via negationis, tehát hogy ami negatívok, azokat Isten, azt Istenről tagadnom kell, mert benne nincsen, és a másik nem lehet benne ellentmondás, ugye ami a leg... De a klasszikus Szent Anselm Istenért, nem az én nevem, hanem Canterbury Szent Anselm, hogy Isten, akinek nagyon nem gondolható el, mert ha lenne valaki, aki nála, ha nagyobb elgondolható lenne, mint ő, akkor az lenne az Isten. Tehát magyarul ez a fordítottja, hogy a tökéletest, amit itt az emberben jónak látok, azt a véghetetlen módon kell állítanom az Istenről, úgyhogy ilyen szempontból nyilvánvalóan a forma az egy pozitív az emberben, tehát ami a formáján, amikor a formát pozitív értelemben használom, nem pedig korlátozó értelemben, akkor ezt maximálisan végtelen módon kiterjesztve kell Isten személyével kapcsolatosan használni.
Hogy Istennek van formája.
Így, igen.
És akkor a kérdés, hogy mi a formája Istennek?
Hát így elég nehéz, a tökéletesség.
Hát a tökéletesség az egy kifejezés.
Igen.
Ez forma, az kinéz valahogy.
Igen, hát ezt...
Ami megint nem egy dolog, amit emberek empirikus módszeren tudnak kitalálni, de hogy Isten nyilvánítja önmaga azt a formát, akkor, és magyarázza, hogy én így vagyok, akkor az a forma, akkor az elfogadható, mert ez nem valami, amit nem arányi bárány, amit kitalálunk, vagy egy arányi boci, hanem akkor igazából ez az eredeti formája Istennek.
Tehát el is hangzik ugye az a bizonyos mondat, amit ugye általában rosszul szoktak megint csak fordítani, ez, hogy amikor Mózesnek ugye az égő csipkebokorban megjelenik Isten, és ugye, hát kérdezi, hogy kivel beszél, és hát ugye elhangzik, hogy ahogyan szokták mondani, az úgy szerepel, hogy én vagyok, aki vagyok, de ez így nem jó a helyes fordítása a héber kifejezésnek, tehát a IHVH, tehát a Szent Tetragramnak a fordítása az, hogy én vagyok, aki mindig veled vagyok. Tehát ez az, amit kinyilatkoztak Mózesnek, és tulajdonképpen az egész kivonulás történet, az ottani meghasonlások, azok éppen ennek az elfogadás, illetve a tagadásából fakadnak, mert hogyha mindig akkor következik be rossz, amikor ezt az én veled vagyok kategóriát nem veszik észre, hanem ez ellent cselekszenek, mert úgy tűnik, hogy most nincs étel, akkor itt őket elhagyta az Isten, holott nem hagyta az Isten, hiszen azt mondta, hogy ő az, aki mindig vele van. De...
Nem, csak...
Van idő?
Még van 6 perc a vitára.
Pardon?
Vitára. Beszélgetés.
Csak még mindig akkor erre a formán, hogy akkor, de amikor a katolikus teológiai szempontjából az a forma, Istennek a transzendentális formája, aki mindig velük van. Szóval az hogy néz ki? Annak van eredeti elképzelés, eredeti formája, vagy leírás, vagy csak úgy általánosan el van fogadva, hogy létezik?
Ez az utóbbira mondanám, mert természetesen, hogyha ez ugye én azt is mondhatnám, hogy mivel a katolikus egyház hisz a valóságos prezenciában, tehát a valóságos jelenlétben, tehát a Szentségben Jézus Krisztus jelen van, Jézus Krisztus a megtestesült második Isten személy, tehát Jézus Krisztus Isten, ebből az következik, hogy az oltári szentségben az anyag, az a kenyér és a bor, a forma pedig maga Krisztus, de megint csak akkor ugye azt mondtam, hogy a forma az Isten, nem pedig a kenyér és a bor. Tehát ezért szerintem az előző kérdésben a második kategória még ebben az esetben is a válasz.
Jó, csak ahogy nem tudom, hogy megint jól értettem, de ugye van egy különbség, hogy amit mondhatom, hogy igazából minden, aminek van forma, az Isten, mert Istennek az energiája. De ugyanakkor nem minden, aminek formája, az Isten személyesen, mert Istennek van egy személyes, egyéni forma, ami külön minden más dologtól. És akkor, mint hogyha vagy a bor és a kenyér, hát persze az is főleg szentelt, akkor az is Istennek a teste. De ugyanakkor Isten külön attól, és neki van egy külön identitása, amihez végre szeretnénk visszamenni, és abba a identitás alapval a kapcsolattal akkor élni.
Igen, tehát itt én úgy érzem, hogy van egy különbség, mert ebből, amit most elhangzott, abból én úgy gondolom, hogy tehát a minden létező a világban a keresztény tanítás szerint az Istennek a teremtménye, de és Istennek a szeretetéből származik, és Isten szereti a világot, mert látta Isten, hogy jó, amit teremtett, de nincsen benne az Isten. Most itt az említett példa, hogy a konszekrált ostja és tehát szent ostja és a konszekrált bor, az a szentvér, ez egy egyedi sajátosság, ami a katolikus vallásnak, illetve azoknak a keresztény felekezeteknek, akik elfogadják a valóságos jelenlétet, mert ott ténylegesen azt mondjuk, hogy ezek alatt, a színek alatt maga az Isten van jelen, tehát abban ténylegesen benne van az Isten, míg addig, ameddig nem történik meg nem történtek meg az átváltoztató szavak, tehát Jézus Krisztus utolsó vasorán elhangzott szavait, nem mondja el ez a pap, és érdekes a kifejezés, mert azt mondjuk, hogy nem megismételjük az utolsó vacsorát, hanem jelenvalóvá tesszük. Tehát ez egyszer történik meg, tehát az idő akkor megállt, és amikor a Szent Misében megtörténik az átváltoztatás, akkor az ugyanakkor történik, mint amikor az utolsó vacsora történt, mert hogy Isten az nem, és Istenben nem lehet idő, tehát Istenben nincsen változás, mert hogy tökéletes.
Igen, mi is hasonló, amikor beszélünk, hogy a világ Istennek a energiája, teremtése az, és akkor ezek a anyagi dolgok, mint hogyha veszünk kenyér, mindenhol van annyiféle kenyér, de az a kenyér, ami meg mi szentel vagy, mi használjuk azt a szót, prasádam, abba különlegesen megnyilvánítja Isten a potenciáját és lelki energiát, ami nem minden másik kenyérbe, a pékségbe lesz. De ugyanakkor ezen kívül még mindig létezik az a személy, aki fenntartja a világot, ugyanakkor mindegyik élőlény, és akinek van az a nem tudom használni a szót, emberi identitás, de használom, mert más termelvágot pont most nem tudok használni, hogy őneki van egyféle emberi forma, amire a mi emberi formák hasonlít.
Igen, ez, tehát mivel hogy mi is azt mondjuk, hogy Isten képére és hasonlatossága teremtetett az ember, ezért biztosan hasonlítunk az Istenre, ugye ez az, hogy ugye Isten öröktől fogva létezik és örökké létezik, mindenkinek viszont van egy kezdetünk, mi ezt mondjuk, hogy a fogantatás pillanatában beleteremti az emberbe a lelket az Isten, és onnantól kezdve viszont a lélek az örök. Tehát ennek az emberi lélekre azt mondjuk, hogy annak van kezdete, viszont a végtelenbe tart, míg az Istenre azt mondjuk, hogy ő neki nincsen kezdete, nincsen vége, mert hogy akkor a változást belevinném az Istennek a létébe, hiszen az viszont egy tökéletlenség lenne, tehát akkor nem lenne teljesen tökéletes, mert az idő az szerepelne és a fejlődésnek a lehetőségben Istenben.
Én csak ezzel kapcsolatban annyit szeretnék még kérdezni, hogy nagyon fontos ez az Isten egy személyiség dolog, amiről ennyit beszélünk, de hogy az emberi élet célja szempontjából ez miért olyan fontos, hogy Isten egy személy? Azt hiszem, hogy ez a szolgálat vagy szolga dolog, amiről te beszéltél, ez talán valami, itt van a lényeg.
Mert minden személyiség körül fordul, és igazából vagy vallás, közösségi szerepek, családi szerepek, törvény, minden összeomlik, amikor nem fogadjuk el az eredeti személyiségét Istennek, aki ellenőröz, és aki fenntart minket, és aki viszont másképp, hogyha Isten nem személy, akkor egy mechanikus világban élünk, és egy mechanikus világ egy ateisztikus világ, és ateisztikus az végre egy öndestruktív dolog. Szóval azért végre igazi vallás jelenti, hogy Isten személy, mert személytelen Isten az nem egy teljes kép, és megtagadni, hát amellett, hogy vallás szempontból megtagadni Istennek a személyiségét, ugye az nem garantálja a megfelelő vagy teljes eredmény, ami embereknek szól, az, hogy önvalósult lelkek legyünk, hogy megint felépítsük a kapcsolatot Istennel. És a másik dolog, hogy itt ebben a világban nem fogunk tudni megfelelő módszeren élni, vagy még közelíteni Istent sem.
Ez egyébként teljesen megfelelnek, hogy ha Isten nem személy, akkor nem tudok kihez fordulni. Tehát a személyhez tudok fordulni. Tehát bizonyára mindenkinek van olyan személyes tapasztalata, hogy ugye, ha valami öröm éri, valami bánat éri, akkor azt szeretné megosztani valakivel. Vannak olyan helyzetek, amikor már vagy egyáltalán nincs senki emberi személy körülötte, vagy olyan mértéki az öröm vagy a bánat, általában a bánatnál sajnos ugye az ember az imádság formáiról tartjuk az előadást, akkor mindig szomorúan megállapítjuk, hogy a háladó imádság az általában ritka, míg a kérő imádság az általában gyakori. De visszatérve, amikor, tehát biztos, hogy van ilyen tapasztalata mindenkinek, hogy amikor csak az Istenhez tud fordulni, mint személyhez, és ez mutatja, hogy ő az a tökéletes személy, akiben tényleg meg tud nyugodni. Tehát számos esetben tapasztalja meg az ember, amikor letér egy szent helyre, ha ő most katolikus szent helyről beszélek, egy templomba, és ott letérdel teljesen rossz lelki állapotban, mert egy olyan bántás érte, vagy egy kétségbe esett helyzetben van, és pusztán csak jelen van Istennek, tehát Istennek a jelenlétében kifejezi az Istenhez fordulást, egy térthajtás, és nem szózat nem hallatszik az égből, stb. Lehet, hogy nem mond semmit, eltelik, neki talán úgy tűnik, hogy 5 perc igazából eltelt, esetleg 30 perc, és utána, amikor kimegy, akkor egy nyugalom van benne, holott a helyzet emberi mértékkel nem változott, mert lehet, hogy ugyanúgy nem tudja kifizetni a rezsijét, de ettől függetlenül egy teljes nyugalommal távozik az adott szent helyről, a templomból, mert hogy ez a személyes odafordulás megtörtént. Tehát egy lépés tulajdonképpen az ember élet céljához, hogy az Istenhez közelebb kerül.
Személyiség a legfejlettebb identitás dolgoknak. Hogyha Isten nem egy személy, akkor az emberiség teljesen egoisztikus lesz, mint ahogy vagy. És azért lakunk egy szekuláris és Isten tagadó materialisztikus világban. Egyik fő oka ennek, ezt mondta ez, hogy egy Istennek a személyisége és ami felelősségünk annak a személy felé, az nincs elismerve, meg van tagadva. Szóval törvények nem elégek.
Ez egy nagyon fontos momentum volt, hogy a felelősség szó elhangzott, mert ugye a felelősséget, tehát a civil társadalom az, ami a csak azelőtt van felelősségem, az egy zárt valami, amit akkor a 4 fal között én bármit tehetek, vagy ha nem látja senki, akkor az már mint emberi személy nem látja, akkor igazából nem is történt meg. De ez nem igaz, hiszen azok a cselekedetek, amelyeket egymagában végez az ember, azok ugyanúgy kihatnak a lelkére, hogy tehát rombolóan, vagy pedig építő jelleggel. Hogy azt az időt, amit a társadalom kontrollja nélkül tölt el, azt a megszentelődésére fordítja, vagy éppenséggel mondjuk egy bankrablás előkészítésére fordítja, hogy a kettő az azért nem ugyanaz, mert az utóbbi példa az Isten által teremtett, jónak teremtett világnak az alapelvével ellenkezik.
Úgy látom, spontán módon átmentünk a másik témába, a második témába, ami az ember, mint közösségi lény társadalmi kötelességei. Hát itt a felelősségünk is szóba kerül teljesen. És most akkor kérem Siva Sivaráman Szvámi Maharádzsit, hogy ő kezdje el az 5 perces mondandójának, vágjon bele az 5 perces mondandójába.
Hát folytatjuk az első, mert amikor beszélünk, hogy van egy társadalom az egyénekből épül fel, és hogyha az egyéneknek van egy meghatározott célja az életben, akkor ötrasszakod az egyéneket, akkor társadalomnak is van egy hasonló célja. Szóval akkor társadalom azt jelent, hogy úgy szervezzük meg a lehetőséget embereknek a életének, a munkájának, a családi, közösségi együttműködéssel, hogy ez kedvező a lelki fejlődéshez, és elkerüli azokat a dolgokat, vagy tiltja azokat a dolgokat, amik akadályozzák a lelki fejlődést. Szóval az, hogy társadalom legyen egy olyanféle tsunami, ami ellen kell egy keresőnek, kutatónak úszni, az egy lehetetlenség, hanem igazából a közösség azt kell venni, ami visz embereket előre, segít embereket, ami persze akkor még be is vonja a politikát, nem a politika szempontból, mint tart, hanem igazából mit jelent egy kormány. Kormány az is, ami biztosítja, hogy emberek tudják elérni életnek a célját, és nem vesztik el ezt a különleges lehetőséget, ami nekünk van ebben az emberi formában, azért, mert csak magunkra vagyunk hagyva. Mert magunk hagyva igazából mi nem csak gyerekek vagyunk, amikor kicsik vagyunk, hanem sajnos úgy is viselkedünk, mint gyerekek, amikor felnövünk. Mi az a gyerek, hogy gyerekek szeszélyesek, és akarják csinálni, amit akarnak. És mert azért, mert felnőttek, azt nem jelenti, hogy tudják hanyagolni, hogy az ő atyájuk igazából mit mond. Szóval amikor mi nem követjük Istennek a törvényeit, akkor igen, akkor mi vagyunk, mint kis gyerekek. És ez egy dolog, ami persze kényszer nem létezik ebből a szempontból, társadalmi szempontból, de ugyanakkor egy irány és egy vízió és oktatás erről szól. Szóval, hogy oktatás, hogy gyerekek a kezdőponttól ugyanúgy, mint oktatjuk őket annyiféle dologra, és aztán amellett megoldtatjuk annyiféle fölösleges dologra, hogy akkor már oktatni vallási elvekre, lelki elvekre, ami közös lelki elve, más vallások, hogy ők is értjék, hogy miről szól a vallás. És a legfontosabb dolog, hogy a társadalom felépül egy másik modellen, mint a mai modell, nem egy materialisztikus és nem egy mechanisztikus modell, hanem egy modell az, amikor emberek értik, hogy ki az önvaló, hogy ők értik, hogy ők ki vannak. Mert a mai világban nem abban kezdjük az oktatást, hogy nem abban kezdjük az életet, hogy a legfontosabb dolog, hogy te tudod, hogy te ki vagy. És hogy te először, hát itt nem fogunk teljesen egyet látni, hogy te nem ez a test vagy, hanem te csak lélek vagy. De, és az a lélek, az meg Istennek a szolgája, és ezért vagy itt ebbe a világban, és nem vagy itt ebbe a világban gazdag lenni, vagy végtelenül a diplomát összegyűjteni, vagy mindenféle más anyagi dolgok, azért meg tudjál halni, hanem még hogyha szerényen fogsz élni, itt vagy arra, hogy szeressed Istent. És hogyha azt elérted, akkor sikeres vagy. Szóval ez a társadalmi háttér ugye egyértelműen hiányzik a mai világunkban, de a közös, a kapcsolat akkor a egyén és a társadalom az ez, hogy egy ilyenféle társadalomra van szükség. Korábban akkor Maharani írt a Varnásám rendszerről, ami van javasolva a Bhagavad Gita-ba, de végre az eszenciája az, ami volt az eredeti, Indiában eredeti tagadva, az, hogy az a közös társadalmi rendszer, Samsiri Haritósanam, ami elégedetté teszi Istent minden szempontból. És elégedetté teszi, amikor adja az egyéneknek azt a lehetőséget, amit akkor a korábbi órán beszéltünk.
Példás.
Igyekszem megfelelni. Két irányból tudnám megközelíteni a kérdést. Az egyikre nagyon rövid időt hagyok, mert hogy mármint az 5 percen is rövidebben. Mert ez igazából ez egy történeti vonulata az emberi fejlődésnek, hogy egyedül az ember nem volt képes létezni, az ember megnézzük az élő világot, tehát egy nagyon könnyen sebezhető valaki, tehát szüksége van a közösségre, a közösség az védi a közösségben, tudott életben maradni, a közösségben tudott fejlődni. Ha a közösség nem létezne, akkor minden egyes embernek ott kéne elkezdenie, mert a tanítás elhangzott, ott kéne elkezdenie az ismeretek megszerzését, ahol az első ember elkezdte az ismeretek megszerzését. Tehát ezért az a, bár ez nem Arisztotelész, ugye nem volt keresztény, bármennyire is viccesen szokták mondani, hogy Apinoi Szent Tamás nem megkeresztelte, ez nem azt jelenti, hogy leöntötte keresztvízzel, mert kicsit arrébb jöttek időben, de ténylegesen őtől származik az a kifejezés, hogy az ember társas lény. Ez történelmileg is igaz, viszont áttérnék arra, ami a teológiai része a keresztény megközelítésnek, és már használtam ezt a kifejezést, hogy megszentelődés. Megszentelődni is egyedül az ember képtelen, és hogyha ez egy klasszikus kérdése az ember, a mindenkori társadalomnak, hogy kivel foglalkozom, tehát csak magammal kell foglalkoznom állandóan, ami egyébként egy önzés, hogy állandóan csak magammal foglalkozom, vagy pedig a közösség az, akivel foglalkoznom kell, és elfelejtenem, hogy én létezem. Emlékszem egy olyan előadásra, katolikus előadásra, ami egy apró hibát követett el az előadó, mert azt a kérdést tette föl, hogy mikor, tehát mettől kezdve kell foglalkozni a másik embernek a szentté válásával. És azt mondta válaszként, hogy hát akkor, amikor már én tudom, hogy szentté lettem, akkor majd foglalkozom a másikkal is. Hát ez egy biztos pont, mert az azt jelenti, hogy ha már meghaltam és üdvözültem, akkor elkezdhetek foglalkozni azzal, aki még él. Ugye ez így nem teljesen megfelelő, tehát, és itt egy, szerintem megint egyet fogunk érteni, hogy az egyének a megszentelődése az véleményem szerint, és ez levezethető a katolikus tanításból, hogyha én a közösségben, tehát a másik embernek, a társnak a megszentelésére törekszem, tehát elő akarom mozdítani, hogy ő megszentelődjön, ezzel én a saját életemet is megszentelem, és ezzel én közelebb jutottam ahhoz a célhoz, ami nem más, mint a tökéletes, tehát szentté válás, azaz az Istenhez való eljutás. És hogyha így épül föl egy társadalom, hogy én a másikra úgy tekintek, hogy én nekem segítenem kell a másikon, és a segítés az ebben az esetben nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem szólok rá, hogyha rosszat csinál, hanem a jót növelni benne. Ugye a klasszikus, és mit, ugye túlságosan sokat foglalkozom a középkorral, de a klasszikus középkori felfogásban nagyon szépen rögzítve volt, hogy mi az egyházi cél és mi az evilági uralkodónak a célja. Az evilági uralkodónak a célja az evilági békének az előmozdítása és az olyan környezetnek a megteremtése, hogy mindenki a saját képességeit a legtökéletesebben ki tudja bontakoztatni. Míg az egyháznak az a cél, hogy ezen közben, hogy ezt a környezetet biztosítja az uralkodó, mint ugye egy vallásos uralkodó, azért mondtam, hogy azért beszélek a középkorról, ezen közben ő pedig az örök békéjét mozdítsa elő az egyénnek, tehát ezt a bizonyos ebből a megszentelődéssel foglalkozzon, és hogyha valakit most félreérteni esetleg, ez már túl mentem, bocsánat, akkor leálltam. Akkor egy záró mondat, hogyha úgy gondolnák, hogy elmegy valaki remetének, akkor ez most nem volt érvényes, amit elmondtam, ez így nem igaz, mert a remete is az a másik megszentelődéseivel foglalkozik azáltal, hogy imádkozik, tehát hogy ezt a szeretetet visszapróbálja adni az Istennek, és ez a magát, a környezetét, a közösséget azt szentíti meg, illetve az abban lévő békét mozdítja elő. Tehát nem egy felesleges munkát végez, ahogyan ezt mondjuk második József elképzelte, hogy ugye az összes szemlélő rendet meg kell szüntetni, mert hát semmit sem csinálnak, csak bezárják magukat egy kolostorba és imádkoznak.
Egy pár szót fogok erre az utolsó témára, más terminológiában, de majd ezt is szeretném említeni, de valamennyire a szekuláris világban, amiben mi lakunk, vagy már ultraszekuláris, és hogy igazából mi a szerepe, védikus szempontból mi az elképzelés. Látjuk, hogy hogyha a történelmi szempontból nézzük a világot, mindenhol, akkor általában a királyok voltak is a vallásnak a védői, és őnekik volt felelősség, emlékszem, amikor egyszer találkoztam Londonban a királynővel, és ő úgy van ismerve is, hogy a vallásnak a védője. Csak én megkérdeztem, hogy ez jelenti, hogy az Anglikán egyháznak a védője, vagy mindegyik vallásnak a védője. Mert mindegyik vallásnak a védője. Akkor jó.
Már ezt a címet 8. Henry kapta még annak idején, mielőtt elszakadt volna a Rómától.
És de ugye szekuláris egy másik elképzelés szekuláris, hogyha most beszélünk társadalomról, hogy a mindennapi életben vagy a vallási életében államnak ugye nem a dolga, végre az egyházoknak a dolga. Ugyanakkor van egy, hogyha amikor teljesen kilép a képből a állam, hogy mi nem szólunk semmit, az, hogy mi vallás és mi nem vallás, ez mindenki önmaga rá van hagyva. Ez annyira egy olyan ellenmondás minden másféle, hát most használom a szót szakmába, amiben mindenbe beleszól az állam. Szóval ez, hogyha párhuzamot csinálni, hogy azt mondjuk, hogy hát mi nem szólunk be, hogy ki lesz agysebés, az, aki inspirálva van, legyen agysebés. Vagy hogy az, aki akar mérnök lenni, akkor ő legyen mérnök. De hát nem így, hanem működik, hanem nagyon szigorú vizsgálatok vannak. És csak amikor az állam akkor elfogadja, hogy ezek az emberek akkor minden másféle képzésen átmentek, és egy hiteles folyamaton mentek át, akkor vannak elfogadva, főleg, mint agysebészek. De amikor vallásról van szó, akkor, hogyha én most úgy vagyok inspirálva, hogy én lettem Isten, és akkor abban elkezdek egy vallást, hát már Magyarországon nem olyan könnyű azt megcsinálni, de sajnos más helyen igen, és más helyen nagyon történik. De miért? Ez most igazából a kötelessége, hogy ma nem hiszek le, milyen dolgokban nem szólunk be. De miért? Mert ugyanúgy, mint megsérülnek azok, akik valaki kitalálta, hogy ő most agysebész lesz, és ő fog annyiféle más emberhez kárt okozni. Ugyanaz ember meg lelki kárt fog okozni, aki csak kitalált valamit. És nem csak most találnak ki valamit, hanem a múltban is kitaláltak valamit. Szóval egy, hogy vallás igazából egy hiteles vallás, hogy vallás meg ugyanakkor, ami nagyon érdekes volt, hogy a vallás vezetők, vallás képviselők, ők megkövetik igazából a saját lelki tradíciókat, és tiszteletesen betartják. Aztán, hogy melyik vallás, és hogy van több vallás, az abban a szempontból szekuláris, de nem az a féle szekuláris, hogy nekünk nincs semmi kapcsolata a valláson. Felelősség van. Csak itt akkor feljön egy nagyon magas felelősség, ugye, a államvezető, kormányvezetők, államvezetők köz, hogy őnekik tökéletes emberek kellenek lenni. Vagy majdnem tökéletes. Szóval őnekik teljes példa kell lenni. Szóval, hogy ők nem várhatják el, hogy mások ne legyenek alkoholisták, és nem cigarettáznak, és nem mennek el másoknak a feleségükkel, stb. Hogyha ők nem csinálják ezeket a dolgokat, és ők mutatják a példát, hogy valamilyen úton ők is közelítik Istent, és megtanulják szolgálni Istent, szeretni Istent, és ők ismerik Istent. És akkor igazából vezetnek, és akkor társadalomnak van egy feje. Másképp fejtelen. Mert nem megyünk hová, ahová kellene mennünk, mint egy közösség, vagy mint egyéni emberek.
Igen, egy nagyon pontos társadalomképet írtál le, mert tulajdonképpen most nem kezdtem el mondani az állami egyházunknak az egyes részeit, de itt a szigorú szeparációnak a lehetetlenségét, ugye erre van egy kifejezés, amit az állami egyháziak használ, az úgynevezett jó akaró szeparáció, ez a benevolens állam, amiben az első ötletben percben szerepelt az, hogy a gyerek módjára viselkedik valaki. A gyermeknek, ugye azon kívül, hogy a gyermek az annak milyen jó és mindig boldog, de van egy sajátos tulajdonsága, nevezetesen az, hogy hát, mármint úgy értve azért boldog mindig, mert hogy neki nincsen felelősség. Na most az egy óriási veszély, hogyha a társadalomnak a szereplőiből hiányzik a felelősség. Na most minden egyes korszakban, amikor megpróbálták a vallási tudatát az embernek elfelejteni, tehát akkor az emberek valláspótlék után próbáltak nyúlni, és próbálnak nyúlni. Tehát az, akire azt mondjuk, valójában, ha azt mondom, hogy ateista valaki, ilyen nincsen, mert valamit saját magának valószínűleg akkor evilági bizonyos szintű alacsony értéket, már lehet, hogy ez egy nagyon magas anyagi érték, azt a legfontosabbnak tekint. Most a vallásban pedig, most akkor ebben szerintem megint egyetértünk, de én most mondom, hogy a kereszténységben, bármennyire is furcsán hangzik, de nem az a lényeg, hogy az embernek ilyen-olyan tulajdona legyen, mert ez mind elveszíthető, itt elhangzott az, hogy is meghal. Ugye, halmozom, és meghal. Jó, lehet, hogy örökli valaki, de az sem tart örökké, megint csak el fogja veszíteni. Az egyedüli, amit nem tud elveszíteni, az Istennel való kapcsolatát nem tudja elveszíteni. Tehát ezt nem lehet tőle elvenni. Hát én börtönbe zárok, azt sem tudom, őtől sem tudom elvenni. A népi Kínában volt egy püspök, aki hát egy egész vagy óráig volt nyilvánosan püspök, amíg felszentelték, és gyorsan be is zárták a börtönbe. De, és mindig hallotta a harangzúgását azoknak a templomoknak, akik ugye a kínai állam által elismert katolikus közösségnek a tulajdonában voltak. De ez az ember ettől még megmaradt vallásosnak, és őtőle nem vették el a vallását. Tehát az a, az, az elképzelés, hogy, hogy én szét szakítom az emberi szemét, és kiveszem belőle a vallási identitást, ez lehetetlen. Tehát az, emberi, az embernek egy alapvető tulajdonsága az, hogy vallásos, az egy, és ez egy óriási felelősség a társadalomban, hogy, hogy ezt, a vala, ezt a vallásos lelkületet, ezt a lehető legtökéletesebben föl tudja építeni az illető. Hogyha én megismerem a saját vallásomat, akkor, és azt mondom, hogy ez a, most azt mondom, hogy egy keresztény ember vagyok, egy katolikus ember vagyok, és, meg, és meggyőződésem, hogy ez a vallás, ez üdvözít engem, az közelebb visz az Istenhez, akkor, és hogy ezek után én erre nem nevelem a, gyere, a gyermekeimet, akkor én megtagadom tőle azt a jót, amiről, amiről fölismertem, hogy ez a jó az, ami közelebb visz az életcélomhoz, és ez az a jó, amit tőlem nem lehet elvenni, ez az a jó, ami bármilyen társadalmi körülmények között, még akkor is, hogyha háború van, ez megmarad az embernek. Én szerintem ez a társadalmi kép, ez egy sokkal stabilabb és kiegyensúlyozottabb társadalmi kép, mint amiben minden nap élünk. Az más kérdés, hogy hát ezt nem gondolja az ember minden egyes percben végig.
Nekem van egy, nem fejeztem be, mert nem volt időm, ez a remete kérdés, és akkor megkérdezem ezt mind a kérdés, hogy reagálva arra pontra, hogy a remeték, ők is megszentelik, és ők is hozzájárulnak másoknak a lelki életéhez, abban, hogy ők imádkoznak mások. És hát az egész étert is tisztítják az ő saját létükkel, imájukkal. Nekem most a pontos kérdés az, melyik jobb a kettő között? Azok, akik aktívan élnek a világban, és terjesztik Istennek az üzenetét, vagy azok, akik remetek lesznek, elvonulnak, és főleg gondoskodnak a saját lelki fejlődésükre, és ugyanakkor mindakkor és imádkoznak a másokért. Mert egy dolog imádkozni másért, és valami más személyesen oda menni, és csinálni valamit érte. A Vaishnav szempontból ezeknek van kettő neve, egyik úgy van hívva, hogy Goshtianandi, a másik, hogy Vajjananandi. Vajjan az körülbelül azt jelent, mint remete valaki, aki úgy csak önmagába elhagyja a világot. Sokszor a kép az, hogy a Himalajákban mennek, vagy inkább szent helyeken élnek. És Goshtianandi az azok, akik meg párosban élnek, vándorolnak helyről helyre találkozni emberekkel, és a fő céljuk az, hogy bátorítani, hogy emberek igazából lépjenek előre, és előre Isten, Isten felé. És akkor megmondom a Vaishnavnak a életét, válaszát, hogy, hogy a kettő között, még hogyha a kettő mind helyes, de jobb az, aki a mindennapi élettel él, és segít embereket, mint az, aki visszavonul, de most kíváncsi vagyok, hogy megkörül, hogy válaszol.
Lehet, hogy egy szerzetestől azt várná, mindenki azt mondja, hogy természetesen, aki elvonul, az, az a legjobb. Ugye, volt egy olyan elmélet a katolikus egyházban, mint már tehát a 16. században nem tartunk, ez úgy nevezett ordines elmélet, ami ugye úgy osztályozta a különféle hivatásokat, hogy nem direkt a hivatás szó, és nem pedig a munkaszót használtam, hogy a laikus élet, tehát aki egy normál családos ember, aki a mindennapi életét éli, az annak a legnehezebb eljutni a megszentelődésre, a fölszentelt személy, annak könnyebb, és a megszentelt életet élő személy, bocsánat, tehát a szerzetes személy, az annak a legkönnyebb, azon belül is egyébként osztályosztak, és a kanonok rendek azok a legtökéletesebbek, és azon belül a premontrai, az biztos, hogy üdvözül, ez is benne volt, de nem ezért mentem el premontrainek. A trentói zsinaton egyértelműen úgy tették helyre, hogy mindenkinek más a hivatás, és abban az életállapot, azt az életállapotot kell megszentelnie, amelyik életállapotra ő a hivatását kapja. Azaz, mi most már nem mondjuk azt, hogy az egyik jobb életállapot, mint a másik életállapot. Aki a világban él, annak a világban kell a körülötte lévő világot a saját életpéldájával, a saját tevékenységével, a térítéssel, vagy a másokért, mások szolgálatával megszentelni, úgyhogy családját belül megszentelni, míg a szerzetes hivatással rendelkező, annak pedig abban az életállapotban kell törekednie arra, hogy minél tökéletesebben tudja szolgálni, ez ahogy előbb mondtam, a közösséget, és ezáltal megszentelődnie, és ezért a jelenlegi katolikus tanítás szerint a két életállapot egyenértékű, annyira, hogy 1983-ban lett végre valahára kimondva az, hogy mindenki kötelesedik le szentségre, nem csak a papok és a szerzetesek kötelesek az élet szentségre. Elég furcsán hangzik, hogy köteles természetesen, de ezt megint csak jól kell érteni.
Igen, ez úgy szó szerint Bhagavad Gita-ban, ugye, ami mint nekünk a Biblia.
Igen.
Krishna pont felhozza ezt a dolgot, hogy hát mind a kettő a remete, és most nem a laikus emberre mondjuk, hanem mondjuk, hogy a pap azok, akik lapnak a városba, és ajánlják az életüket másoknak a segítségére. Mind a tökéletes úton vannak, mert ők Isten felé fordultak, és csinálják Istennek a munkáját, de ugyanakkor a kettő között is van egy különbség, és az a különbség az, hogy ugye egyik személy nagyon aktívan benne van másoknak az életében segíteni őket. A másik is benne van, de egy távolságtól passzív, és Krishna még tovább akkor is magyarázza, hogy és a remetének nehezebb igazából a tökéletességet elérni, mint ez a másik személy. Egy, mert nem annyira lefoglalja az érzékeit, ami azt jelenti, hogy remete élet az általában, hogy visszavonult, vagy jogik ülnek, és ászanát csinálnak, de próbálják lezárni mind az érzéküket, amire már szükséges, hogy van egyféle tisztaság, hogy az sikeres. Másképp akkor csak a elme állandóan aktív, és inkább is lehet, hogy testükkel nem csinálnak valamit, akkor nem tudnak megfelelően imádkozni, és nem tudnak megfelelően gondolkodni. És szóval nehezebb, ez az út sokkal nehezebb, és a másik, hogy közvetlenül jót csinálni másoknak eredményesebb.
Elfogadom ezt a megközelítést is, mondom, de azért használtam a hivatás szót, mert ugye mert végülis ez egy a katolikus tanítás szerint, a jelenlegi katolikus tanítás szerint ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mire kap az ember hitet, mire kap az ember képességet az Istentől. Valaki a közösségben való tevékenységben nem tudná olyan A hatékony szó az nem megfelelő, elnézést, ez rosszabb, tehát nincs megfelelő szavamra, hogy kifejezzen, de tehát valaki, aki a papi életben meg tudja szentelni a körülötte lévő embereket életpéldával és a szentmise bemutatásával, és erre kapta a hívását, ezt felismeri, utána pedig egy bizonyos idő elteltével, amikor ezen gondolkodik, erre készül, megerősödik benne, hogy ténylegesen ez az az út, amit ő tud követni, és ezáltal tudja megszentelni az embereket. Az egyfajta út, a másik út lehetséges az, hogy erő nem lenne képes, viszont egy családi életállapoton belül ezt a megszentelést, ezt sokkal tökéletesebben tudja megtenni. Így tulajdonképpen ez az indok annak, hogy a kétfajta életállapotot, és hogy a szerzetességet is mellé tegyem, meg a remetességet is, mert hát akárhogy is én nem lennék remete, megmondom őszintén, nehezen bírnék remete lenni, bár nem próbáltam, de nem éreztem rá semmilyen indítatást. Tehát mondjuk, ha teljesen laikusként nyilatkoznék, én azt mondom, biztos, hogy sokkal nehezebb dolga van a remetének, mint nekem. Viszont azt elfogadom, hogyha valakinek arra van hivatása, hogy a teljes egyedül létben az egész életét az Istennek tudja úgy szentelni, ismétlem, hogy nem csak a saját maga megszentelődéséért imádkozik, hanem a közösségért, az ugyanolyan értékes, mint aki a közösségben van. Az más kérdés, hogy valószínűleg tényleg nehezebb, mert hát elzártan egy elszigetelt életformában él. Másik oldalról viszont, ha ezt erre van hivatása, akkor közel érzi magához az Isten, tehát az élete maga az Isten dicsőítés, ami általában az mindennapi életből hiányozni szokott.
Igen, ez a hivatás kérdés az nagyon fontos, hogyha igazából Isten, ami Istennek a vágya, független, hogy mi remete lenni, vagy ami más lenni, akkor mindig tökéletes azt követni. Ez aztán van egy általános kérdés, és akkor az csak még vagy egy általános pont, amit még előbbre elhoznám. Chaitanya Mahaprabhu, aki formálta a vajsnavizmust, a Gaudiya vajsnavizmusra 500 éve, ő neki akkor a véleménye volt, hogy igazából ebbe a korba már az egy nagyon ritka dolog inkább, hogy Isten akarja, hogy emberek remeték lennek, inkább ők addig, amíg főleg van nekik fizikai energia és lehetőség, addig akkor éljenek a közönséggel és a társadalom közepén, és osztják meg a bölcsességeket, és amit ön tapasztaltak. És ha amikor már idős lettek, és öreg lettek, és akkor már nem annyian tudnak mozgékony lenni, és akkor inkább lehet a remete életet gyakorolni. Szóval a vajsnavizmus szempontból igen, ez igaz. Amikor Isten mond valamit, akkor az mindenkinek tökéletes. Valaki ezt csinál, valaki azt csinál. De általánosan a mostanában ebben a korban, főleg mert a szent helyek azok is már olyanok, mint városok, a Himalaják, ott meg mindenki kirándul.
Én manapság nagyon nehéz elképzelni egy olyan fajta remete életet, mint ami eredetileg volt. Ugye az ember kivonul a Nílustól egy kilométerre, mert ugye odáig tart a termékeny rész, és onnantól kezdve már ugye sivatagban. Viszont azért hozzátartozik, hogy az atyák, akik, tehát így szokás mondani, akiket ugye azt, hogy olvasmányként szerzetesi közösségben olvasnak az ő írásaikat, ezek az első remeték, ezek olyan személyiségek voltak a kereszténységben, akikhez kimentett tanácsot kérni az emberek. Tehát nekik a teljes elszigeteltség az azért nem valósult meg, hanem igazából az aktív társadalomtól szigetelték el magukat, viszont azért mondjuk az, hogy apoftegmata patrum, tehát az atyáknak a bölcsességei, megszabadultak a közösségben lévő különféle kísértések, különféle belső feszültségekből származó negatívumoktól, ezért olyan példákká váltak, hogy emberek mentek ki, és megkérdezték a véleményüket, hogy hogyan tudnak kis megszentelődni. Most egyébként ennek a következménye a szerzetesrendnek kialakulása a kereszténységben, mert ugye azok, akik úgy gondolták, hogy akkor ez az életforma, akkor közösen csatlakozunk ugye ehhez az atyához. Ugye Szent Benedekből, ugye az eredetileg remetéből így lesz egy monasztikus rendnek, vagy közösségnek az alapítója. Az persze az egy másik kérdés, hogy az a közösség, ami körülötte létrejön, ezt rövid időben belül meg akarja mérgezni, mert egy idő után nem tetszik amit mond, és hát létrejön a következő közösség. De ez azt jelenti, hogy a remeték körül is formálódott már akkor közösség, egy mondjuk azt, hogy jó értelembe vett ellentársadalom, azaz egy olyan társadalom, amiben az érték az más, mint az általános társadalomban. Tehát nem az anyagi érték az elsődleges érték, hanem a lelki érték az elsődleges érték. Tehát így egy kicsit közelebb jön a kettő egymáshoz.
És még ez is volt Chaitanya Mahaprabhunak véleménye, hogy sajnos ebben a korban, hogy úgy volt régen, de mostanában, még ha vannak remeték, még hogyha közel is vannak, még hogyha Gellert hegyen is ülnének, akkor még mindig nem mennének az emberek hozzájuk. És akkor azért, hogyha a remeték nem jönnek le a hegyből, és igazából mennek az emberek felé, vagy még inkább futnak az emberek után, és könyörgök, hogy figyelj Istenbe, akkor nem fognak. És igen, volt erős a korokban, amikor úgy volt, hogy emberek akkor mentek, mert tudtuk, itt van egy szent, akkor menjünk tőle, és hallgassunk.
De ez egyébként, ugye, hogyha már elhangzott a Gellértéje, ez pont jó a példa, hiszen ugye a Gellértéjén a pálos remete rend van, ugye az eredetleg egy remete rend, és hát ugye a pálosoknak az aktivitását, hogyha megnézem jeleneket, itt nehéz lenne megkülönböztetni egy másik szerzetes rendtől, egyházmegyi és papi közösségtől, már mint egy jól működő egyházmegyi és papi közösségtől. Tehát ténylegesen, ahogy előbb elhangzott, hogy igen, mennek, szervezik a lelki gyakorlatokat, vezetnek lelki gyakorlatokat, beszélgetnek, tehát keresik az embereket, tehát átalakult végül is. Abban a pillanatban egyébként, hogy hozzáteszem a remetéhez, hogy remete rend, már innentől kezdve nem is ugyanaz a fogalom, mint ami eredetileg volt. Úgyhogy ez teljesen igaz, hogy ma a társadalom átalakulásával maga az életforma is, tehát a remetesség, mint olyan, az eredeti varázsát ugye elveszítette.
Azt hiszem, a telefonom önkéntesen bejelzett, hogy talán egy gondolatmenet végére értünk, és adjunk egy kis időt a közönségnek, nem sokat,
5 percünk van már csak, de hogyha valakikben vannak nagyon nagy kérdések, akkor kérem, tegye fel őket.
Ma nagyon sokat hallottam a szentévárásról, és a rektorútól kérdeznék valamit. Mondták sajt, hogy időnként előveszi Teréz anyának a magánlevelezését, meg a naplóit, és csámcsognak azon, hogy neki micsoda kételjei voltak az Isten hitével, stb. Kapcsolatban. Az én úgy gondolom, hogy ezek a...
Kérdés.
A kérdés, hogy ez a... Vajon ez a kétség, ez nem egy természetes velejárója valakinek, aki egy őszinte, alázatos személy, és valójában, aki igazán mélyen hívő, az lehet-e biztos a saját hitében? Ez a kérdés.
Nagyon rövid választ adjak, mert ezek nagyon hosszan lehetne válaszolni egyébként, és szerintem a kérdésben benne volt a válasz. Ugye van egy klasszikus mondás, ezt mindig akkor szokták elmondani, amikor valaki be akar lépni egy szerzetes rendbe, és nem tudja eldönteni, hogy a sátán az a jó cselekedet előtt közvetlenül kísérti meg az embert, és a jó cselekedet után közvetlenül kísérti meg az embert, nem pedig közben. Tehát az, hogyha valakinek hivatása van, és azt elkezdi gyakorolni, és annak meg akar felelni, akkor természetes, hogy támadnak kételjei, ez vele járója, meg kell küzdenie saját magával, ez amikor ugye átlépi a saját
Árnyékát,
igen, de tehát tehát legyőzi saját magát, de itt most ha világi kifejezésre jönnék, de inkább utalok el, ezek a kísértések nyilvánvalóan akkor erősek, amikor az ember a jó úton jár. Segíteni akarok valakinek, akkor ugye elgondolkodik az ember, hogy muszáj ennek segíteni, tehát rászorul rá, hogy segítsek az illetőnek. Ez a gondolat nagyon gyorsan eszébe jut valakinek, aki jót akar tenni. Tehát ez egy szerintem a jó úton járásnak egy velejárója.
Én látszám, hogy kétféle kétel van. Egyik Istenbe, teológiába, filozófiába, ami abszolút dolgok, hogy most hiszek-e, vagy nem hiszek, és hogy létezik Isten, vagy hogy jó-e Isten, vagy inkább, hogy most jól dönt, mert én nehézségben vagyok, és miért történik ez. Szóval az egyféle, és a másik itt az, hogy vagyok én most erre képes, mert az önmagamban van, és a saját kapacitásom, és persze mi önmagunkban nem tudunk sikeres lenni, de ha nekünk van nagy bizalom Istennek a végtelen erőjébe, és hűséges vagyunk a vallási folyamathoz, akkor le tudjuk győzni a saját ördögünket, és akkor igen, akkor tudunk. De az az aspektus, az természetes lesz egy gyakorolnak, hogy önmagába ő neki vannak kételjei, neki vannak más kérdés, hogy hát most ez igazából erre vagyok képes, vagy nem. De a abszolútságával, a tökéletessége, a Istennek, lelki életnek, stb. Annak szóval ott kell lenni legalább egy-egy papnak, egy rabinak, egy szvaminak, stb. Szóval azok, akik tanítanak, példát mutatnak, ugyanúgy, mint egy matematikus valaki kérdezi egy kérdést, nem lehet, hogy hát majd megnézem a könyvben, visszajövök később. Szóval neki kell nem csak tudni, de teljesen bízni, mert ez egy bizalom kérdés is.
Még egy kérdés?
Köszönöm, hagyjuk is nagy csinálni. Most kérdés az első témával kapcsolatban, hogy Isten tökéletes, minden tudással teli, akkor tudnia kellene azt, hogy az embernek van egy olyan tulajdonsága, hogy a személyes kapcsolat által, ami által megközelít Istent, könnyebben eléri őt, hogyha egy formával áll kapcsolatban, mint az emberek között szerelem például. És hogyha ennek tudatában van, és azt szeretné, hogy hozzá visszajusson az ember,
kérdést kérem.
Ennek tudatában van, és azt szeretné, hogy visszajusson hozzá az ember, akkor miért nem segít neki úgymond azzal, hogy kinyilatkoztatja a formáját, vagy megjelenik? És egy rövid válaszom, hogy esetleg erre is egy kérdés, hogy ez így van-e. Ott van például Jézus, és a katolikusok látják a Szent Háromságban Jézust, és inkább ő az, akit mint formát imádják. És tudjuk, hogy mint mondta a rektor úr, Jézus Isten. Tehát lehet-e? Köszönöm szépen.
A kereszténységnek ez egy nagyon nagy pozitívuma, hogy azt a megerősítést megkapta, hogy a második isteni személy emberré lett, és amikor ő távozik, akkor megígéri a vigasztalót, hogy nem lesznek egyedül, mert elküldi a harmadik isteni személy, tehát a Szentlélek az folyamatosan itt lesz. Tehát a keresztény rendszerben, illetve a Szent Háromság azon keresztény rendszerekben, ahol a Szent Háromság hite létezik, ez természetesen egy nagyon erős fogódzótat az embernek, de azért, hogy visszautaljak, mert itt vallások közötti beszélgetés volt, azért elhangzott a szerelem szó. A szerelem akkor tökéletes, hogyha a keresztény tanítás szerint is, hogyha az az Isten keresztül valósul meg, mert akkor nem bomlik föl, tehát akkor nem egy időhöz kötött, nem csak egy külső megjelenéshez kötött, tehát nem valamilyen külső tulajdonságát ragadom meg, hanem az egész személyiségét, és hogyha a másik személyt az Istenen keresztül szeretem, akkor ezt a kapcsolatot ezt nem tudja semmi sem szétválasztani, és tulajdonképpen erre épül egyébként a katolikusoknak az a tanítás, hogy a házasság fölbonthatatlan.
Hogy külsőleges, amikor beszélünk formáról?
Ez egy jó, vagy
ez eszenciálisan nem külön Istentől, mert ő abszolút, szóval akkor személyiség, forma, név, mind ugyanolyan rangú, és akkor az a elképzelés, hogy Isten megnyilvánul, az szóval mondjuk a kereszténységben Jézus formája van, látják a keresztények Isten formáját Jézuson át. Ugyanakkor, ahogy a Vaisnagok vagy Gita Krisna mondja, Szambavámi Gyugé, hogy azt mondja, én rendszeresen jövök eredeti formába, vagy másféle formát elfogadni, pont azért, hogy tudjanak emberek viszonyulni itt a Földön Istennek a örök formájával, vagy a személyiségével. Mert a személyiség az mindig kapcsolódik formába. Mert nehéz elképzelni a személyiség, amiben nincs valami forma.
Ez annyira igaz, hogyha például hogy a Jézus Krisztusnak az ábrázolását megnézi valaki. Hát Afrikában természetesen afrikainak van ábrázolva boldogságos Szűz Máriától kezdve Jézus Krisztusig, és ugye ugye az ember megmosolyogja az, hogy a Szent Családot úgy ábrázolják, hogy a betlehemi barlang az hóval fedett, és a tetején egy fenyőfa van természetesen, mert hát mi legyen, hanem Betlehemben. Tehát ez annyira tehát az Istennek a megjelenése az önmagában egy komoly segítség az, hogy az emberi személyes kapcsolathoz, de az ember az mindig hozzáteszi, neki szüksége van a hozzávaló hasonlóságra. Tehát ezért mondom, hogy egy afrikai magát Jézus Krisztus is úgy fogja elképzelni, mint egy afrikait. Egy európai, természetesen európaiként fogja elképzelni, és úgy is fogja ábrázolni.
Te azon kívül Jézus Krisztus volt önmaga.
Igen, te függetlenül ettől ilyen
természetesen. Amúgy Indiában nem indiaiaknak néz ki Jézus Krisztus, hanem szépen képviselik, mint ahogy itt, mint ahogy megállva indiai templomokban, amiben voltam, keresztény templom.
Ezt tekinthetjük egy szép mondatnak a végére. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Azt hiszem, hogy ez a sorozatunk most véget ért. Talán vannak még olyas valakik, akik rajtam kívül mind a négy előadáson részt vettek, és hogyha részt vettek, akkor azt tapasztalhatták, hogy azért voltak éles különbségek a különböző témákban a két vallás között. De én azt hiszem, hogy ez az utolsó témakörünk, ez fényesen bebizonyította, hogy a leglényegesebb témákban, az emberi élet értelmének és céljának témájában túlnyomó volt az együtt, túlnyomó volt az összhang és a hasonlóság, és azt hiszem ez a lényeg. És hogyha ezt magunkkal tudjuk vinni, ezt a megtapasztalást és ezt a tudást, akkor azt hiszem elérte a célját a sorozatunk első etapja, mert hogy a következő fél évben folytatjuk, terveink szerint folytatjuk, és már nagy szervező munkában vagyunk, hogy a következő fél évben, február végétől havonta, ugyanezzel a metódussal, ugyanezekkel a témákkal végigvegyük a judaizmusnak az álláspontját és a vajsnavizmusnak az álláspontját, kettőt ütköztetve egymással. Úgyhogy nem véletlenül írtuk ki ezeket a szép honlapcímeket ide, hogyha valaki szeretne jönni, már pedig szeretném, hogyha minél több arcot újra látnék, vagy látnánk, és vendégül láthatnánk önöket újból, akkor ezekről a honlapokról lehet tájékozódni majd pontosan, mikor lesznek ezek az alkalmak. Köszönjük szépen, és Hare Krishna, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sajnos
minél gazdag. Van-e valami különbség?
Bár a